Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kovács Bálint vagyok, és ezúttal megint csak visszakanyarodunk az off-season vizeire, és egy olyan játékost, olyan vendéget hívtunk meg a podcast mai adásába, aki sokat szerepelt külföldön, de azért a magyar pályákról is ismerhetitek őt. Ő nem más, mint Szakács Kristóf, az egyik legtöbb időt külföldön eltöltött magyar import. Szia Kristóf, hogy vagy? Hogy telik ez a tavaszi-nyári időszak a te életedben?
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jelenleg itthon vagyok, akár csak többi honfitársam, ugye én is a lezárások miatt jelenleg házon belülre kényszerültem. Ugyanakkor a körülményekhez képest jól vagyok, egyébként nagyjából tudom csinálni itthon a felkészülési dolgokat. Nyilván nekem is hiányzik az edzés, illetve az, hogy kimozduljak itthonról, de hát egyelőre ugye azt kell tenni, amit mondanak, és így remélhetőleg minél előbb újra úgymond szabad lábon lehetünk.
De nagy szerencsénk van most így a napokban azért az enyhítések hírei, illetve azok a hírek, amik jönnek arról, hogy mennyivel több időt lehet majd a szabadba, illetve emberek között tölteni, azért a focisták életének egy pozitív szelete lehet az, hogy végre lehet edzésre menni, illetve több időt eltölteni, akár konditeremben, akár a csapattal, kinn a pályán. Ugye gondolom ez nálad is hasonlóan igaz.
Hát ez így van, igazából már nem találkoztam emberekkel 8 hete, úgyhogy lassan már az összes személyiségemmel elbeszélgettem napokat.
Az izgalmas lehet a bezárt lakásban beszélgetni, de...
Nem rossz egyébként. Általában szoktam ilyet, hogyha valaki komoly szakember véleményre vagyok kíváncsi, akkor magamat kérdezem meg. De viccet félretéve egyébként igen, nagyon hiányzik már, hogy emberek közé menjek, illetve hát ugye a csapattársakkal időt töltsek, és újra edzésen lehessek, mert egész életemben sportoltam, úgyhogy a mozgás az tulajdonképpen a mindennapjaim része, és most ez azért egy kicsit az elmúlt időszakban lecsökken, de bízunk benne, hogy minél előbb újra visszaáll a rend.
Jól van, vágjunk is bele szerintem itt a rövid beköszönés után. Hát azért én azt gondolom, hogy sokan ismernek téged magyar és külföldi pályákról, de aki esetleg nem találkozott a te munkásságoddal a sportéletben, annak szerintem egy rövid ilyen bemutatkozást tarthatnál, hogy mikor kezdted a focit, hol, illetve mennyi időt töltöttél el. Tényleg csak felsorás szinten, mert majd később beleugrunk, mert tényleg olyan utazások voltak itt az elmúlt években a te életedben, amik sok-sok izgalmat tartogattak.
Igen, ugye aki esetleg nem hallott rólam, az a Hidegkút SC ifjúsági csapatában védtem nagyon sokáig, majd az MTK-ban is. Igen, tehát amerikai futball életben igazából 2005-6 környékén kezdtem el játszani a Budapest Wolves csapatában, és ugye két gimnáziumi osztálytársam hívott le, hogy menjek oda játszani, próbáljam ki, ők nem voltak pár edzésen, megtetszett nekik, és úgy gondolták, hogy én is menjek velük, és igazából ott indult el az egész történet, és utána ugye két magyar csapaton és négy külföldi csapaton keresztül vezetett az utam. Tényleg nagyon sok élmény volt, ugye ez a 13 éve játszok már, nagyon sok élménnyel gazdagodtam igazából. Aki esetleg a válogatott meccseit látta, ott is láthatott engem a pályán. Magyar bajnoki döntőn is láthatott kétszer, úgyhogy igazából aki ismeri a magyar-amerikai futballt, az valószínűleg a Vega nevet, amin ugye szólítanak, hallotta már.
És hát, ha csak becsukom így a szememet, és a Szakács Kristóf név jelenik meg előttem, akkor a leginkább kidekorált arcú magyar játékosok egyike vagy te.
Igen, az arcfestésem, mindig külön gondot fordítottam. Nem is tudom, hogy ez a teljes arc, ez a Batman festés mikor kezdődött el, már előtte is mindig kihúztam a szemem alatt. És akkor valamikor egy, azt hiszem talán Hurricanes Juniors, Budapest Wolves Juniors meccs előtt, amikor ugye először csapott össze a két csapat a kettéválás után, akkor festettem ki először magamat ilyen nagyon, és azóta ez úgy megtetszett, úgyhogy igazából nem is kezdek neki meccsnek, úgyhogy nem vagyok kifestve.
Mennyi időt vesz egyébként igénybe, hogy a szemettől egészen az álladig ez megtörténjen, ez a fekete festék felvitel?
Hát ez előző este kezdődik, ugye alapozóval és szemfestékkel, utána hagyjuk megszáradni, és másnap befejezzük. Egyébként körülbelül 10 perc alatt meg vagyok vele.
Kicsit többnek tűnik egyébként ugye rákészülés, de ja, hogy akkor ugye a két magyar csapatnál kezdted a szereplést, és hogyha Wolvesból lett Hurricanes játékossá váltál, milyen volt egyébként ez a szétválós időszaka a két csapat, illetve a te életedben?
Nehéz időszak volt egyébként, mert amikor ketté váltunk, magyar bajnoki címből jöttünk ki, és ugye nekem még volt akkor két junior évem. A kettéválás viszont azt jelentette, hogy egy évig a Hurricanes ugye nem nevezhetett bajnokságban, és emiatt kimaradt egy junior évem, illetve ugye az sem volt biztos, hogy pontosan melyik bajnokságokba tudunk elindulni. Tervek természetesen megvoltak, csak az volt a kérdés, hogy a szövetségek engedélyezik-e. És végül az lett belőle, hogy nem a legfelsőbb osztályba tudtunk elindulni, hanem csak a Magyar Divízió 2-ben először, illetve Ausztriában is ugye a Divízió 2-ben kellett indulnunk. Egy furcsa időszak volt egyébként, mert tulajdonképpen a teljes Wolves Juniors csapat átigazolt a Budapest Hurricanes színeiben. Emiatt ugye nagyon sok vita is támadt a magyar-amerikai futballon belül, főleg a két csapat között. De szerintem utána, amit a Hurricanes-re el tudtunk érni, az egy egyedülálló dolog volt.
Nagyon szép éveket éltél meg a Hurricanes-ben fiatalon, ugye viszonylag fiatalon említetted is, hogy még egy junior éved volt, tehát ugye a 20 éves kor az messze volt még akkor, amikor arról beszéltünk, hogy ez a csapat már Divízió 2-ben, felnőttben játszott, nagyon-nagyon sok junior korú játékossal, és hát azért egy jó ideig ez a Hurricanes egészen ugye a feloszlásig egy nagyon prosperáló csapat volt, mint magyar, mint pedig ugye nemzetközi szinten már, hogyha az osztrákokban gondolkodunk, melyik volt egyébként a legélvezetesebb meccs, hogy melyik volt az a meccs, amelyikre így visszaemlékszel, hogy a Hurricanes-es korszakomnak az a mérkőzése az volt a legszebb.
Ide kettő meccset tudnék sorolni, mind a kettő a Budapest Wolves ellen volt, az első a már említett junior találkozó, az egy magyar bajnoki elődöntő volt. De egy érdekes dolog volt, hogy a teljes junior kezdővédelem kezdőjátékos volt a Hurricanes felnőtt védelmében is, úgyhogy egész szezon alatt talán három touchdown vagy kettő touchdown-t, ha engedtünk 8 meccsen. És ugye az elődöntő pont a Wolves ellen volt, az első összecsapás a szétválás után, viszonylag sok néző is kijött, annak ellenére, hogy csak junior meccs volt. Most nem tudom megmondani, talán 42-0-ra nyertünk, minden esetre volt egy 44 yardos mezőnygólom, egy interception és egy recovered fumble-om is. A másik nagyon emlékezetes találkozó pedig szintén a Wolves ellen volt, az már felnőtt korosztályban, amikor két interception is volt a meccsen, amikor legyőztük a Wolves-t az alapszakaszban. Illetve volt egy harmadik is, csak visszafújták egyébként, de rögtön utána, ugye volt egy passz, hosszú passz, Hail Mary dobott a Wolves, leszettem a levegőből, pass interference miatt visszavonták, és a következő passzt rögtön megint leszettem, és azzal megnyertük a meccset, valamint harmadik ugye az is a Wolves ellen a magyar bajnoki döntő, amit megnyertünk.
Igen, azt azért elfelejtettük sokaknak megmondani, illetve bemutatni téged, hogy mint defensive backről beszélünk, tehát ugye védőjátékos vagy te, a labda azon oldalán, illetve a special teamnek mind rugójátékos tagja, úgyhogy még ennyi kiegészítést tennénk hozzá itt a pályafutásodhoz, ami a magyar pályákon történt, de hát ugye akkor a Hurricanes-es írának is azért hát nem sok év volt az, amit ott töltöttél, tehát utána mentél külföldre. Hogy kezdődött, vagy ez hogy született meg az első gondolat a fejedben, hogy akkor külföldön próbálsz szerencsét?
Az első gondolat akkor született meg igazából, amikor Troy Rice még idejött a Hurricanes-ben, most a Nyíregyházára, aztán a Hurricanes-be kötött ki. És ő mesélt a Europlayers nevű honlapról, hogy lehet azzal így külföldre igazolgatni, és akkor az én fejem is megszólalt, hogy milyen jó lenne külföldön játszani természetesen. Nem igazán tudtam, hogy hogy kezdjek hozzá, de csináltam egy filmet, ugye a meccsekről, föltöltöttem én is a honlapra, és akkor vártam, hogy esetleg érdeklődik-e valaki külföldről. És rögtön az első évben, amíg Hurricanes játékos voltam, Norvégiából megkerestek, végül abból nem lett semmi. Maradtam még egy évet itthon, ugye a Hurricanes megszűnt, visszaigazoltam a Wolvesba egyébként, és ott már játszottam egy meccset a magyar bajnokságban, kettőt az osztrákban, és egy finn csapat, a Kouvola Indians írt, hogy keresnének egy defensív backet, aki tud elkapót is játszani, illetve special teambe is tud segíteni, és pont engem megtaláltak, és hogy nincs kedvem hozzájuk igazolni. És igazából én rögtön igent is mondtam nagyjából, anélkül, hogy egyeztettem volna valakivel erről, aztán utólag próbáltam ezt mindenkinek beadni, amikor én már azért nagyjából tudtam, hogy külföldön fogom folytatni a karrieremet, de szerencsére mindenki nagyon megértő volt, úgyhogy igazából elég gördülékenyen ment a dolog.
És hát az az Indians, az egy elég magyar gazdag csapat volt, hogyha lehet ilyen fura szóval élni. Azért nem rossz nevű játékosokkal voltál ott, mint magyarok, bemutatnád őket?
Én Cirók Mártonnal játszottam együtt, ugye a válogatott elkapója és touchdown rekordere. Viszont akkor ő irányítót játszott egyébként, és kimondottan jó szezon produkált ő is, valamint sikerült elérnem azt, hogy Troy Rice-t is leigazoljuk a szezon közben, ami egy jelentős erősítés volt a csapatnak. Valamint később a következő években több magyar játékos is kiigazolt oda, Szabó Martinról tudok, az biztos, Máté Károly talán, ő is játszott ott, úgyhogy sok-sok magyar előfordult utánunk, ami utána Marcival úgymond egy kicsit kiegyengedtük az utat.
És ha már itt az Indiansről volt szó, azt még elfelejtettük szintén elmondani, hogy maga a Kohola Indians milyen minőséget képvisel Finnországban, illetve milyen minőséget képvisel mondjuk magyar csapatokhoz mérten, tehát hogy milyen volt ott futballozni, mennyivel volt nehezebb a megszokni, amit ott játszottak, mennyivel volt másabb a rendszer, mennyivel volt komolyabb a rendszer?
Igazából az Indians ugye nem egy profi csapat annyira. Nagyon sokszor volt probléma a létszám. Ugye alapvetően kisvárosról van szó. Nem olyan sokan amerikai fociznak volt egy meccsünk, amire 17-en mentünk el talán. Ott az volt egyébként igazából a fura, hogy ott találkoztam igazából először a bajnokságban importokkal, tehát hogy importok ellen játszani. Addig ugye Troy Rice volt az egyetlen Magyarországon, és ő pont az én csapatomban volt. Viszont az Indians ellenfeleinél rendszeresen ugye amerikai importok játszottak, és emiatt nagyon hamar fel kellett venni azt a tempót, hogy egyszerűen már nem csak a helyi bajnokságban lötyögünk, hanem bizony kemény külföldön tanult profi játékosok is velünk szemben vannak a pályán. Ez egy azért kellett idő hozzá, hogy hozzászokjak, de szerintem sikerült, illetve hát ugye segítettek benne a csapattársaim, a többi import is, hogy kell készülni meccsekre, mind a erőnlétben, illetve a pályán.
Ha az akkori Hurricanes és az akkori Indians összecsapott volna, akkor szerinted melyik csapat jött volna ki győztesen?
Azért mondom talán az Indians, mert volt egy Troy Rice-unk, és Charles Wortunk, aki a Miskolc idei importja lett volna, hogyha
így van, így van.
Nem jön közben. És ez a két játékos, ez bármilyen meccset el tud dönteni. Egyébként főleg, ha egy csapatban vannak. Mind a ketten védelemben is kiválóan játszanak, támadásban is kiválóan játszanak. Őket nehéz lett volna megállítani.
Igen, azért Wortról el kell mondani, hogy ő szintén amerikai első osztályi egyetemen töltött el a freshman évét, ha jól tudom, utána már nem volt a University of Texas San Antonio-nak a tagja, ugye elkapóban és defensive backben, illetve linebackerben is játszott, hogyha jól tudom. Hát a videóit elnézve azért Finnországban bőven akadtak az ellenfeleknek gondjai vele, és hát azért Troy Rice nevét szerintem a magyar amerikai futballt követő közönségnek nem kell elmondani, úgyhogy ők ketten egy csapatban, még egy nem túl erős finnországi Indiansben is azért megvillantak, gondolom.
Meg úgy nézett ki a bajnokság előtt, a helyi szakírók azt írták, hogy a Kohola Indians 0 győzelemmel tök utolsó helyen fog végezni a bajnokságba. Ehhez képest 5 meccset nyertünk a 10-ből, majd 12-ből, és pont arányjal maradtunk rá a rájátszásról. Ez főleg Troy Rice-nak és Charlie-nak volt köszönhető. Mind a kettő meghatározó játékos volt, illetve tényleg olyan játéktudással rendelkeznek, amit nagyon kevesen abban a bajnokságban, illetve Magyarországon.
De maradva északon, azért neked nem fejeződött be az Indians-szel hát az északi kalandod, ez a picit hidegebb országokban történő futballpályafutásod. Svédországban is azért lehúztál egy szezont, hogyha jól tudom.
Ez így volt, 2016-ban a Stockholm Mean Machines csapatába igazoltam. Az már egy sokkal profibb csapat volt, úgymond, hogy létszámban rendben volt minden, megfelelő mennyiségű edzőárt rendelkezések, külön pozíció edzők mindenhol, és nem csak úgy, hogy teszem azt offense, defense, special team, hanem külön volt az irányítóknak edzője, futóknak, a defensive back-eket sem együtt dolgoztak, hanem külön a safety-k és külön a cornerback-ek, mind a kettőre volt edzőnk. Úgyhogy ott már egy kicsit komolyabb szintű volt a bajnokság is, én úgy gondolom. Akkoriban ugye a Karstadt Crusaders volt ott a nagy, nagyon jól menő csapat, vagy 8 bajnokságot nyertek zsinórban. A Mean Machines pedig egy kicsit nehezebb helyzetben volt, ők 3 éve meccset se nyertek, amikor odaigazoltam, és úgy kerestek meg, hogy keresnek egy viszonylag tapasztaltabb defensív backet, aki rögtön tud segíteni a csapatnak, főleg a defenseben, és így találtak meg engem, és végül kerültem oda.
Azért azt említsük meg, hogy a Stockholm Mean Machines most már Skandinávia egyik legerősebb csapata, illetve Európában is top 20-as kalibert képviselnek jelenleg is. És hát azért ott már a Crusaders-szel, hát szerintem fej-fej mellett van a két csapatnak az erő színvonala, úgyhogy egy egészen érdekes helyzetbe kerültél akkor, amikor Svédországba mentél egy felfelő ívelő pályán elinduló csapatba, ami azért most hát igen, csak Európa krémébe tartozik.
Igen, az volt az érdekes egyébként, amikor odaigazoltam, és rögtön az első meccsen, amikor mondták, hogy hát nem megy jól a csapatnak, az edző is mondta, hogy azért számít csak arra, hogy lesznek vereségek, nem tudom, és rögtön az első meccsen úgy voltunk, hogy épp hogy kikaptunk. Mert mondom, ez azért nem tűnik annyira szörnyűnek. A következő meccsen azt hiszem belefutottunk egy nagyobb verésbe, a harmadik meccsen megint egy touchdownon belül voltunk. Tehát egész meccsen, egész szezonban érződött az, hogy közel vannak ahhoz, hogy újra nagyon jó csapat legyenek, egyszerűen csak hiányzik egy-két kulcsjátékos, meg egy-két poszton akkor is még ránk fért volna egy kis erősítés. Viszont ott a szezon utolsó két meccsét megnyertük, 3 év óta nem nyertek meccset azon a ponton. Megnyertük, és úgy érződött, hogy úgy elindult valami. És a szezon során is egyébként nagyon nüanszokon múlott az, hogy nem nyertünk több meccset. És ott azért érződött, hogy valami elkezdődött, utána a következő évre én úgy volt, hogy visszamegyek, aztán végül ez nem történt meg, pedig volt egy szóbeli megállapodásunk, de két stockholmi csapat feloszlott, és minden játékos odaözönlött, így ugye a főváros legjobb játékosait is megkapták, utána sikerült azt hiszem a Karstadt Crusadersből is játékosokat igazolni, úgyhogy, és ugye a megfelelő importok mellett, sikerült egy olyan csapatot kiépíteni, ami zsinórban most 2 bajnokságot is megnyert.
Így van, egy nagyon erős európai csapatból mentél át, egy szintén, hogy mondjam, Európában azért meghatározó színvonalat képviselő német, és már akkor arról beszélhetünk, hogy Európa legerősebb bajnokságába keveredtél, egy német csapatba, és hát ez az a pár év, jó 2-3 év, ami tényleg meghatározó lehetett a te karrieredben, jól gondolom ezt?
Ez abszolút így volt. Stockholm után Saarland Hurricanes-be igazoltam Németországba, a GFL-be. Igazából mindig az volt a vágyam, hogy ugye megnézzem, hogy tudok-e Európa legerősebb bajnokságába játszani, helyt tudok-e állni. Igazából ez sikerült. Megkaptam az ajánlatot a Saarland Hurricanes-től. Hát egy kicsit fura volt az odaigazolásom egyébként, mert úgy volt, hogy Stockholmba igazolok, az nem jött össze, március volt, már a legtöbb csapat leigazolta az importjait, egy kicsit úgy kaotikus volt a szituáció, és a Saarland Hurricanes írt egy üzenetet valamikor április vége felé, hogy tudok-e cornerbacket játszani, amire nyilván rávágtam, hogy tudok. Ez nem feltétlenül, hát játszottam junior koromban cornerbacket, de az addigra már egy ideje nem. Hát nyilván ugye a GFL-ből hívnak, akkor egyből rávágja az ember, hogy tudom. Megkérdezték, hogy mikor tudok repülni, mondtam, hogy igazából bármikor, mondták, hogy jó, akkor szerdán jössz, szombaton meccs. És ez így is történt, alig szálltam le a gépről, már szombaton München fele tartottam egy buszon, úgyhogy nem ismertem se a playbookot, se a csapattársaimat, de készültem cornerbackként debütálni éppen a GFL-ben.
Igen, itt GFL 2-ről beszélünk, úgyhogy még nem a legmagasabb osztály, de azért el kell mondani, hogy a GFL 2...
GFL 1 volt.
Akkor még GFL 1 volt.
Igen.
Ja igen, azóta lett GFL 2, elnézést.
Uh-huh.
De igen, azért itt is hát bőven volt versengés szerintem csapaton belül és országon belül is.
Volt. A Saarland Hurricanes akkoriban a rájátszásba jutott az előző szezonban, és gyakorlatilag ugyanazzal a játékos kerettel, ugye más importokkal elkezdtük a szezon, és 2 győzelem után sajnos egy komoly vereség szériába futott bele a csapat, ami 12 meccsen át tartott, és igazából a kiesésünkhöz vezetett. a szezon végén, de sok probléma merült fel az év közben, elhasználtunk három vezetőedzőt, négy offenzív koordinátort, illetve hát sajnos én a szezon 7. meccsén, vagy meccse után egy season ending sérülést szenvedtem, úgyhogy igazából nem is tudtam csak a szezon felén játszani.
Na de akkor ragadjuk meg ezt a témát, mert szerintem nagyon érdekes lehet, hogy mi vezet oda, hogy három főedzőt és négy támadó koordinátort felemészen egy csapat egy jó fél éven belül. Miért ment félre ennyire ez a Hurricanes-es szezon, és mi vezetett oda, hogy tényleg egy erős GFL csapatból egy kiesőt kellett köszöntenünk itt a German Football League-ben?
Nagyon érdekes volt maga a folyamat, nyilván nem volt jó részese lenni, de így utólag visszagondolva érdekesnek nevezhető. Két győzelemmel kezdtünk, és utána úgy jött a menetrendünk, hogy a Schwäbisch Hall Unicorns, ugye Európa egyik legerősebb csapata, talán abban az évben is ők lettek a bajnokok, azt nem tudom, egymás után játszottunk velük. És akkor jött két vereség gyorsan, ami egy kicsit elvette a csapat önbizalmát, illetve megsérült a kezdő irányítónk, egy német srác. Viszont helyette hoztunk egy amerikai irányítót, tehát elméletileg még, ha úgy nézzük, akár upgrade-nek is lehet nevezni azt a dolgot, amit csináltunk. Nem a német srác ellen szól, egyébként ügyes gyerek volt, de hát ugye az ember egy amerikai irányítótól mindig többet vár. Viszont ő meg, ha jól tudom, 4 meccsen 13 turnovert hozott össze. Így elkezdtünk kikapni az olyan csapatoktól is, akiktől már nem kéne. Mert ugye a Schwäbisch-Hall ellen az ember beleszámolja azt a két vereséget. Lássuk be, akkor ők azért fölöttünk álltak tudásban, de utána jött, hogy az Ingolstadttól kikaptunk a Münchentől, akiket már egyszer megvertünk, és akkor utána a vezető edzőtől megváltak. Sőt, talán két Schwäbisch Hall vereség után már Ingot találta a pad, és a harmadik zsinórban bekövetkezett vereség után megváltak tőle, és akkor utána jött, hogy hát ki lesz a következő vezető edző. Kineveztek valakit, nem vált be, őt is elküldték. Az offense koordinátorok pedig ugye az volt a probléma, hogy nem igazán tudtak az irányítóval mit kezdeni az amerikai sráccal, mert hát ő egy kicsit kevésbé vette komolyan ezt az egészet, meg talán tudásban se volt GFL szintű irányító, és ebbe buktak bele az offense koordinátorok, valamint a vezetőségen belül is óriási problémák voltak. Az elnök nem beszélt néha az importokkal, meg az edzőkkel, úgyhogy komoly problémák voltak az egész csapatban abban az évben.
De hogy lehet az, hogy egy GFL meghatározó csapatban ennyire nincsen profizmus? Ezt, hogy tudtak ezen eddig egészen eddig felülkerekedni?
Én úgy gondolom egyébként, hogy az amerikai edző kirúgása volt a legnagyobb probléma, mert ő tartotta egybe a csapatot. Az lehet, hogy nem jöttek az eredmények, 3-4 vagy 4 meccsen át mondjuk, viszont úgy gondolom, hogy a csapat egybe volt. Azzal, hogy őt elküldték, megszűnt a központi vezetői figura, és utána már lehet, hogy játékosok is úgy voltak, hogy na, megint kikaptunk, na majd a jövő héten nyerünk, de senki nem volt, aki úgy összefogta volna ezt az egészet, hogy na gyerekek, tényleg kell egy győzelem, vagy tényleg ki fogunk esni, hanem mindig úgy volt, hogy na, majd nyerünk egy meccset, vagy most már mindegy is, akkor essünk ki. És szerintem ott az egy edző kirúgás, ugye Tom Smythe-nak, aki később a Nyíregyházának lett az edzője, kirúgása vezetett ehhez az egészhez.
Nagyon érdekes történet lehetett ez belülről megélni, de ha már így a Hurricanes-nél maradunk, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy milyen volt cornerbacket játszani sok-sok év után.
Nagyon érdekes volt egyébként, ugye első edzésen jelezték, hogy akkor álljak föl a pályára, hát mondom, jó, és alapból én ugye a safety pozíció felé elindultam, és akkor így néztek.
Ez jó lehet, tanulkozottak, hogy öreg, te nem arra kéne, hogy menjél.
A két safety nézett rám, hogy te mit csinálsz? Itt mondom, hogy ja, tényleg, na mindegy, akkor megyek cornerbacknek. És rögtön az első play, a scrimmage-en egy screen pass volt, nem blokkolt meg az elkapó, és aki kapta a screen-t, az nagyon megütöttem. És akkor mindig, hogy úristen, milyen kornert igazoltunk, aztán elég gyorsan kiderült, hogy nem feltétlenül vagyok az az emberfogós korner típus. És igazából a második meccsen már safety-be kezdtem. És az eredeti strong safety-nket leraktuk cornerback-be, egy francia srácot, akiből a GFL legjobb cornerje lett abban az évben.
Azt engem meg mindenit, azért ez nem rossz átalakulás, strong safety-ből cornerbe majd.
Igen, úgyhogy Igen, úgyhogy az úgy nézett ki, hogy körülbelül két edzésig voltam én cornerback, aztán tudja, az edzővel is beszéltem, hogy igazából én safety vagyok, mondta, hogy ő azt tudja, de azt mondta, hogy tudok cornert is játszani. Hát mondom, tudok, csak nem feltétlenül kell embereztetni engem, mert én zónára gondoltam, azt még talán eljátszok, de emberezés nem, és akkor mondta, hogy hát akkor safety.
Nagyszerű cornerbacket csináltál a csapattársadból, ő pedig egy safety-t belőled. Hogy érezted magad egyébként safety-be később?
A safety-ben nagyon jól éreztem magam egyébként, ugye mindig azt játszottam, erről van is egy emlékezetes történet, ugye a második meccsen kezdtem, először a Stuttgart Scorpions ellen, első hazai meccsünk, teljesen fel voltam spanolva, és rögtön az első play-ükbe egy hosszú passzal indítottak, hát mondom, ez vagy interception, vagy megütök valakit, na, utóbbi lett belőle, kicsit pályán kívül, kicsit késve, de kaptam is rá 15 yardot. Rögtön egy late hit personal foul-al nyitottam a hazai bemutatkozásomat.
Gondolom, nem
Kivédekeztük a támadást.
tapsoltak meg.
Egyébként nem volt annyira vészes a helyzet, az edző annyira nem örült neki, rájöttem a pályás feket, hogy ez mi volt. Hát mondom, edzőben ez volt a bemutatkozás, még igazából a GFL-be gondoltam, hogy csinálok valami jót, vagy valami emlékezeteset. Mondta, hogy emlékezeteset, az sikerült. Na, akkor most kezdje ésszel játszani. Mondom, menni fog főnök.
Nagyon jó, hogy mást azért leültetnek egy egész mérkőzés, akkor gondolkodja, hogy mit keresel Németországban, és mit szeretnél a GFL-től. Hát ez nálad akkor nem így alakult, és még azért visszakaptad az edzőstábnak az elismerését, a megbecsülését.
Igen, sikerült egyébként. Igazából ez tényleg egy olyan play volt, szerintem lehet, hogy ő is látta rajta, hogy tényleg túl izgatott voltam, viszont alapvetően gondom látta azért a korábbi highlightjaimat, hogy azért nyugodtabb játékos vagyok ennél, talán az volt életem egyetlen personal foul büntetése. Úgyhogy
Pedig hát safety-ben
igazából...
ezt nem nehéz összehozni.
Nekem még nem nagyon sikerült általában a pályán próbálok mindig nyugodt maradni. Illetve még a Saarland időszakhoz fűződik az egyetlen szek, amit életem során kaptam, mert holderként is szerepeltem. És a Schwäbisch Hall ellen egy rossz snap után elindultam. A rugó nem volt hajlandó elrúgni a labdát, pedig én még leraktam neki. Elindultam, scramble, mint Aaron Rodgers, mutogatok rendesen, hogy ki hova menjen, és abban a pillanatban megérkezett az import defense end a nyakamba. És akkor mint az ilyen mesékben egy ilyen kristóf alakú lyuk maradt a földön, ahonnan később kiemeltek darúval.
Kikapart a kis kanállal, gondolom az összes protektoroddal, meg az összes felszereléseddel együtt. Valószínűleg az volt az egyetlen olyan ütés, amit nem te adtál, és sose fogod megköszönni.
Igen, ez egy olyan élmény volt, amiről lemondtam volna. És utána ráadásul az egyik ember, akinek rauton kellett volna lennie, mert ugye gyakoroltunk ilyet, hogy mi van, ha rossz a snap, mondta, hogy de miért nem dobtam, mert üresen volt az emberünk, el sem mozdult a line of scrimmage-ről, úgyhogy na mindegy, kaptam egy szekket életemben, erre kicsit büszke vagyok.
Egy holderként snappet kapni, az tényleg, én keresem a gondolataimat, keveset láttam belőle, szerintem bármilyen pályában gondolkodunk, de akkor lezárult itt egy fura év, mondhatjuk így, Saarlandban, és akkor tovább álltál, vagy tovább kellett állnod, mi volt a következő célállomása a futballkarrierednek?
Utána következett a Marburg Mercenaries csapata, ami életem egyik legjobb döntése volt. Szintén GFL-es csapat, csoport ellenfelünk volt még, amikor a Saarlandba játszottam. És az off-seasonben ugye megint csak csapatot kerestem, ugye a Saarlandba annyira nem is éreztem jól magamat, és mindenképpen az első osztályba szerettem volna játszani. Viszont annyira nem volt ugye se meccsről felvétel, meg azért a GFM belül elterjednek a hírek, hogy kisérült, kivel mi van, és hát ugye az kiderült, hogy én például a hetedik meccs után sérülés miatt hazamentem. Emiatt nem volt könnyű csapatot találni, és a Marburg Mercenaries válaszolt az egyik üzenetemre, hogy igazából nem biztos, hogy le tudnak igazolni, de van egy 3 napos edzőtáboruk április 1-től, menjek oda, és meglátjuk, hogy egyáltalán tudnak-e roster spotot adni nekem. Ugye akkor még szó sem volt arra, hogy kezdő játékos vagy akármi, azt mondták, hogy ha úgy teljesítek, akkor van egy lehetőség arra, hogy egyáltalán kerettag legyek, és igazából erre mentem oda. Viszont a 3 napos edzőtábor után sikerült elérni azt, hogy először megkapjam a helyet a rosterem, és az első edzőmeccs után pedig ugye a kezdő csapatot is megszereztem.
Érdekes, ez a április 1-én van egy edzőtábor, mert Bencével a közös podcastünkben én meg ugye akkor mondtam meg otthon, hogy hát akkor én mennék Marburgba, volt ugye ez egy bő egy évvel ezelőtt, neked akkor az áprilisi téfa azzal kezdődött, hogy be kellett mutatkozzál egy új GFL csapatnak a védelmében.
Igen, igazából az volt a szerencsém, hogy a Dale Heffron vezető edző azért látott engem játszani, ugye videón is, amikor ellenünk készültek, meg játszottam is ellenünk, úgyhogy azért sejtette, hogy ki vagyok, nyilván nem tudott sokat rólam, de úgy volt vele, hogy defensive backből sose lehet eleget egy rosterre tenni, úgyhogy igazából ezért kerültem oda.
Milyen volt az első szezon Marburgban, illetve nem csak a pályán, hanem pályán kívül is azért utaztál eleget Európában, és gondolom nem csak sportélmény, de magán életi élmény is sok mindenért. Milyen volt ez így visszatekintve az előző évekre, így perspektívában érzed ezt az első Marburg szezont?
Marburg egy nagyon érdekes város, egyébként 80 ezeren laknak ott, körülbelül ebből 40 ezer diák. Egy hatalmas egyetem, a Philips Universität Marburg található ott. Emiatt elég fiatalos a város, illetve elég ilyen szabad szellemű. Nagyon sok fiatalt látni az utcákon mindenfelé. Egy nagyon szép óvárosa van, van egy szép vára, de egyébként néha azért tud egy kicsit unalmas lenni maga a város. Viszont én nagyon megszerettem az ottani embereket, nagyon barátságosak, és tényleg igazából ugye ott a Mercenaries igazából a város büszkesége. A sima foci csapatuk azt hiszem heted osztályban szerepel, kézilabda csapatuk biztos van, de nem jegyzett osztályban, úgyhogy igazából az egyetlen első osztályú csapatuk az a Mercenaries. Ezért nagyon népszerűek a játékosok a városban, illetve az egész csapat elég népszerű. És emiatt tényleg mindenki nagyon barátságos, hogyha megtudják valahol, hogy Mercenaries játékos, vagy pláne, hogy import, akkor biztos, hogy meginvitálnak egy üdítőre valahol.
És mint teljesítményt tekintve, amit letettél a pályára, egy GFL csapatból érkezve, egy új rendszerbe beilleszkedve, mennyire volt meghatározó, vagy mennyire volt a meghatározó eleme ennek a Marburgnak?
A védelemben ugye a 14 meccsből 12-n voltam kezdőjátékos, 2-n talán nem. Igazából talán mindenki ellen sikerült megállnom a helyemet. Volt olyan meccs is, ami után talán nekem volt a legtöbb tekülöm, ami ugye nem a legszerencsésebb, ha a free safety-nek van a legtöbb tekülje, de az egy ilyen meccs volt. Igazából elégedettek voltak a teljesítményemmel, és a special teamben meg pláne, mert azt nem is nagyon tudták egyébként, hogy ugye rugni is tudok. Ugye Szárlánban nem rúgtam. Igazából edzőtáborban mondtam, hogy én is tudok ám rugni, és gondolok, hogy jó rugjál párat, persze mindenki azt mondja, hogy tud rugni, és végül az lett a vége, hogy ugye a kezdőrugó is én lettem Marburgban. Úgyhogy emiatt külön is örültem ennek az egész kalannak. A védelem egy kicsit sajnáltam, hogy ott csak az előszezon meccsen volt interceptionem, pedig volt rá pár lehetőségem a szezonban, de nem úgy sikerült végül.
Milyen érzés egyébként egy kompetens GFL csapatban a Európa legjobb csapata ellen játszani? Gondolok itt a Swedish Honra, ugye azért ők adtak NFL játékost is az amerikai profiligának.
Nagyon érdekes a Swedish Honra ellen játszani. Egyszer se sikerült nyerni ellenük a 3 év alatt, amit Németországban
töltöttem. Ezt elég sok csapat elmondhatja egyébként Európa szerte.
Igen, most a döntőbe kaptak ki 2 év után először, vagy valahogy így valami ilyesmi, valami 60-valahány meccset nyertek zsinórban. Swedish Honra ellen egyébként jobban izgul az ember, mint egy rendes, tehát egy másik csapat ellen, ugye a nevük miatt is, meg meglátja őket, hogy a stadionjuk csak az övék, csak ők használják, profizmus, minden. Viszont a Marburggal minden nagyon közel jártunk ahhoz egy meccs kivételével, hogy megverjük őket. Valahogy a Marburg Mercenaries a Swedish Honra ellen mindig extra teljesítmény nyújtott, és mind a védelem, mind a támadósor magán felül teljesített. És azt hiszem, a 4 meccsből 3-szor touchdownon belül kaptunk ki. Illetve nagyon sok helyi játékos is úgy van, hogy egy kicsit félnek tőlük, hogy ők jobbak, nagyobbak, régebb óta játszanak, akadémiájuk van, milyen edzőik vannak, és a többi, és a többi. Ha az ember ezen túl tud jutni egy ilyen nagy drukkon, akkor utána be kell látni, vagy be lehet látni azt, hogy ők is csak emberek, ugyanúgy hibáznak, false startolnak, eladják a labdát, ki lehet használni a hibáikat, csak az az egy probléma, hogyha te hibázol, akkor ők biztos kihasználják.
Igen, én néztem is egyébként Marburg meccset a Unicorns ellen. Hát, hogy mondjam, picit, senkit nem megbántva Marburgi oldalra, de egy picivel másabb volt a tempó, illetve hogy mondjam, a hajtás a csapatban, de hát tényleg a szélsőhorról úgy kell beszélni, mint egy teljesen más kategória Európa térképén. Elég csak arra gondolni, hogy az utánpótlás irányítójuk a TCU Hornfrogs csapatát fogja erősíteni 2021-től, úgyhogy ők olyan csapat, vagy olyan utánpótlást képviselnek Európában is, amiből ugye az NCAA csapatai szemezgetnek, ami hát azért egy brutális tény, amit ha így feldolgozunk magunkban.
Igen, illetve ugye David Bada, a defensive endjük,
így van.
Bekerült az NFL Pathway programba, úgyhogy hát ellen is volt szerencsém, hát ugye személyesen nekem nem volt szerencsém ellen játszani, mondjuk a defense játékos ő is. De az utánpótlás programjukkal kezdődik az egész. Ugye kialakították ezt az akadémiai jellegű programot igazából, ami a magyar futballszurkolóknak a hátán a hideg futkos, hogyha meghallja az akadémia szót, mert már minden labdarúgó csapat akadémia itthon. Viszont amerikai futballban ez egészen máshogy működik Németországban, mert van haszna, elnézést minden labdarúgó ismerősömtől.
Ezt mondod úgy, hogy te is labdarúgással kezdtél?
Igen, és még mindig játszok, de ez most egy más kérdés. Nagyon sok gyereket oda tudnak csábítani, akik ugye szeretnének amerikai futballozni, megvan a lehetőségük a tanulásra, ha jól tudom, a lakhatásra is keresnek, illetve találnak valami megoldást, és utána gyakorlatilag elkezdik azt a rendszert tanulni, amit a felnőtt csapat is játszik. Így, amikor valaki kiöregszik a junior korosztályból, rögtön beépíthető a felnőtt csapatba, mert oszt a sémát, ugyanazokat a játékokat játszánk, illetve megfelelő edzők vannak, akik felkészítik őket mind atletikusan, mind mentálisan, mind pedig ugye technikailag ezekre a dolgokra. És a német bajnokságban egyébként nagyon sok volt NFL játékos is játszik, nagyon előkelő egyetemről jött játékosok is játszanak, és néha van olyan, hogy a német játékos is megállja a helyét velük szemben, emiatt ugye egyetemeknek is érdemes Európában, főleg náluk szemezgetni játékosokat.
Így van, itt David Badára tényleg egy picit visszajött, a Washington Redskins igazolta le, úgyhogy neki hát egy NFL csapatban lesz lehetőség, hogy Európa után megállja a helyét, nem lesz egyszerű, de ugyanúgy nem egyszerű egy bármilyen európai importnak megállni a helyét a GFL-ben, úgyhogy most maradjunk egy picit így a bajnokságon belül. Visszatértél 2019-re, és egy egészen más jellegű szezont futottatok tavaly, mint tavaly előtt. Milyen volt a legutolsó futballal eltöltött Marburgi év?
Nagyon jó volt, nagyon élveztem. Pont a tavaly előtti szezonjunk ellentétje volt, ahol nagyon jól kezdtünk, és a végén nem jutottunk be a rájátszásba. Tavaly nagyon rosszul kezdtünk, 0-3-mal. Kettő vereség még megmagyarázható lett volna, igazából a Stuttgart elleni vereség volt az, ami már nagyon fájó volt, és utána a Kirchdorf.
Nem csak csapat szinten, hanem szerintem egyénileg is.
Igen, igen, ugye az első két meccsen a Schwäbisch Hall és a Stuttgart ellen nem is nagyon kaptam lehetőséget a defense-re, ugye jött egy új defense koordinátor, aki igazából annyira nem számolt velem, mint olyan. Ugye nem is ő akarta, hogy a vezetőedző hozott vissza, nem pedig ő kérte, hogy ott legyen, nem a defense koordinátor. A Frankfurt beálltam, és 21-14-re kaptunk ki, tehát onnantól fogva nem kaptunk pontot. A mély labdákat teljesen elvettük tőlük, amiket addig elég sikeresen osztogatott az irányítójuk, és onnantól fogva azért sokkal több játék, sokkal többet voltam pályán. És hát ugye a szezonra visszatekintve, fantasztikus élmény volt.
Igen, és hát volt egy nagyon hát ominózus megmozdulásod ebben a szezonban, ami egy mérkőzés győzelmet ért. Ez melyik volt az? És hát írd kicsit körül, mert én láttam, illetve tudom, hogy miről van szó, de a hallgatók ország nem látták, úgyhogy egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes meccsen sikerült egy olyan tackle-t bemutatnod, ami végül is hát sorsdöntő lett.
Igen, a Kirchdorf Wildcats csapatával játszottunk hazai pályán. Erről a meccsre azt kell tudni, hogy gyakorlatilag védelmek nem léptek pályára. 45-51-re nyertünk talán, vagy valami hasonló arányban.
De ilyen 1000 yardos meccs volt egyébként.
Igen, ugye ellenünk a Kirchdorfi elkapónak 367 elkapott yardja és 4 touchdownja volt, azt hiszem. Tehát ott igazából nem nagyon működött a secondary. De a mi oldalunk, tehát az ő oldalukon sem működött a védelem, mert ugye mi megnyertük a meccset, ami azt jelenti, hogy mi még több yardot és pontot termeltünk. Viszont az utolsó drive-uk ugyanúgy haladt, mint az összes többi, tehát simán mentek át rajtunk. És egy prevent defense-t játszottunk, tehát a defensive back-ek hátrébb helyezkedtek, direkt azért, hogy megállítsuk a play-t, hogyha esetleg mély rútot futnának az elkapók. Eljöttük, úgy döntöttek, hogy egy kicsit ilyen rövidebb rúttal próbálkoznak az amerikai importnak, gondolták, hogy már úgyis van 4 touchdownja, simán meg lesz az ötödik. És 3 safety volt a pályán, bedobták a linebackerek zónájába körülbelül, és elkezdett egyszerűen futni, ami mindenkit annyira meglepett, hogy senki nem érte utol. Egy ember volt, aki még tudott rajta szerelést csinálni, az szerény személyen volt igazából, és ez sikerült is a 2 yardos vonalon, és gyakorlatilag ugye ezzel megmentette a győzelmet. Hát nem mondom, hogy utána egy darabig még magamhoz tértem, mert először is kifáradtam eléggé abban, hogy lefutottam. Másodszor utána arccal érkeztem a földbe, ahogy megcsináltam rajta a teköl, de utána egy olyan 1-2 órával azért rájöttem, hogy sikerült tulajdonképpen megmenteni a szezont, mert ugye akkor 0-3-mal álltunk, ha 0-4-en álltunk volna, akkor, és nem nyerjük meg a meccset, akkor ugye gyakorlatilag már a szezon elején lemondhattunk volna a rájátszáson.
És nem csak a rájátszásról, hanem sokkal nagyobb mélyrepülésbe kezdett volna ugye a Mercenaries, mert hát így is azért elég hányatatott szezonja volt így érzelmileg ennek a csapatnak, szétesés határán álltatok, le kellett cserélni az edzőket, elmentek a meghatározó játékosok, vagy nem vették komolyan az edzést, azért ez egy nagyon fontos pontja volt szerintem a Marburgnak akkor.
Igen, így utólag visszagondolva valóban elég jelentős volt ez az egy szerelés igazából. Talán mentálisan ugye nagyon kellett a csapatnak ez az egy győzelem, főleg, hogyha egyébként kikaptunk volna ettől a Kirchdorftól, aki a liga, ugye a kieső csapat volt, és akkor úgy kikapunk tőlük, hogy a védelem 50-valahány pontot ad az ellenfélnek, az valószínűleg azért az offenszt is összetörte volna, hogy hiába csinálnak bármennyi pontot, nem vagyunk képesek meccset nyerni, a defense még jobban összetörte volna, hogy gyakorlatilag egy játékos volt az ellenfélben, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Úgyhogy lélektalanilag az egy nagyon fontos győzelem volt a csapat életében, és természetesen meg nagyon örülök, hogy az én szerelésem juttatta ehhez hozzá a csapatot.
Két játékos szeretnék kiemelni még így a marburgi utazás kapcsán. Az egyikkel, sőt, mindkettőjükkel nagyon sokat találkoztál edzéseken. Az egyik Takács Bence, ugye a kölyök, a másik pedig Jacob Sullivan. Hát, mondjuk úgy, hogy a... Most picit túlzok, de azt mondom, Európa legjobb irányítója ő, aki az elmúlt, nem tudom én, 5 évben biztos, hogy benne van a legjobb 5-ben, de hogy tavaly a GFL legjobb irányítója volt, az teljesen biztos. Milyen érzés volt őket a csapatodba tudni, illetve milyen érzés volt újra egy magyar játékossal egy csapatban lenni?
Igen, akkor kezdem Jake-kel. Jake valóban Európa egyik legjobb irányítója jelenleg is, ugye a Vienna Vikingsnál van. Az más kérdés, hogy lesz-e náluk szezon vagy sem, viszont amit a pályán tavaly tudott nyújtani, az ami egészen elképesztő volt. Bőven vezette a passzolt yardok és passzolt touchdownok tekintetében a ligát. Ugye messze a mi offenzünk szerezte a legtöbb yardot, és ez ugye az ő irányítás alatt történt meg. Egy nagyon okos játékos, aki atletikus is elég rendben van, tud maga is futni. Ugye 10-valahány touchdownja volt, most azt se tudom, tehát igazából futott touchdownokba is a liga elitjébe tartozott gyakorlatilag. Hihetetlen okos játékos volt, és még mindig az is. És valóban nagyon sok meccset hozott nekünk, mind a passzaival, illetve futásaival. Takács Bence pedig, én egyébként nem tudtam, hogy Marburgba igazol,
Ez
amikor
azért
mentem.
egy jó sztori lehetett akkor.
Igen, igazából, ugye én tudtam, hogy megyek vissza Marburgba valószínűleg, és a Krizsai Botival beszélgettem, és ő mondta, hogy na, és akkor együtt fogsz játszani a Takás Bencével. Mondom, hát biztos. Nekem erről nem szólt senki, vagy nem is tudtam róla, hogy lesz egy magyar csapattársam. És akkor megérkeztem az edzőtáborba, és akkor ott oda jött hozzám egy srác, hogy szia, én vagyok Takács Bence. Mondom, hey, hello, vízú, én Kristóf lennék. És akkor ugye lakótársak is voltunk, és szerintem nagyon jól összebarátkoztunk. És egyébként a Bencében az volt a legszembetűnőbb, hogy milyen gyorsan fejlődött az ott töltött hetek alatt. Tehát akárcsak az első héthez képest is, ahogy amilyen formában volt a szezon végén, tehát ég és föld volt a különbség. Nagyon könnyen lehetett vele együtt dolgozni, azt mondták az offenzedzők. Mindenki tényleg csak jókat mondott róla, az irányító is nagyon szerette a Jake, az offense koordinátor is nagyon szerette, mert nagyon gyorsan és nagyon sokat fejlődött.
Igen, azért neki is egy meghatározó szezon volt ez tavaly. De ha már itt emlegetted Botinak a nevét, akkor szerintem beszélj egy kicsit a kapcsolatotokról. Ugye két hosszú távú GFL importról van szó. Hogy jön ő neked így az életed képébe?
Krisai Botival akkor kezdtem el igazán beszélgetni, amikor talán Saarlandba igazoltam. Hát beszélgettem először a szezon előtt, hogy milyen ez a GFL, hogy is néz ki. És akkor ugye az évek során ugye mindig beszélgettünk egymásra, hogy ha látom, akkor ugye még Dresda játékosod, bejutottatok a rájátszásba, ez meg az. Ugye amikor Saarlandba voltam, és akkor ott a sérülésem után kérdeztem, hogy neki hogy volt, mert neki is volt ugye egy térsérülés, és sajnos, hogy neki hogy volt a szerződésében erről a dolog, illetve hogy a biztosítókat, hogy beszélgetünk sok mindenről. És igazából így az évek alatt tartjuk folyamatosan a kapcsolatot, ő is szokott írni, én is szoktam írni neki, hiszen tulajdonképpen egy ideje már mi tartjuk úgymond Európában a magyar importok ott fent. Ugye volt pár év, amikor csak mi ketten voltunk talán külföldön, és igazából jó vele beszélgetni arról, hogy ő hogy éli meg a dolgokat a GFL-ben, illetve hogy ő mit gondol bizonyos dolgokra, mert mind a ketten azért elég sok csapatnál megfordultunk, és azért láttunk bizonyos dolgokat a csapatoknál, amikről ugye megvan a véleményünk, és ezt jó tudni.
Így van, ő most egyébként a Hildesheim Invadersnek a játékosa, ugye guard, játszott defensive endet is, úgyhogy ő is forog a labda mindkét oldalán. Kíváncsian várom egyébként, hogyha a GFL elindul, akkor Botinak milyen szezonja lesz, de ne Botiról beszélgessünk, hanem maradjunk a te személyednél, hogy ha már így rákanyarodtunk 2020-ra, akkor mennyire volt nehéz megélni az elmúlt hónapokat így futball hiányában, illetve abban a bizonytalanságban, hogy mi lesz a futball szezonnal, illetve hogy tekintesz a te szezonodra, előtted lévő karrieredre, hogy látod magad előtt a jövőt?
Nehéz időszakról beszélünk, hiszen egészen talán azt mondom február végéig senki nem vette annyira komolyan azt az egész járványt, mint amennyire most ugye foglalkozni kell vele. Minden csapat készült a szezonra, sehol nem voltak ilyen problémák, hogy akkor most egyáltalán lesz-e szezon. Most meg ez a legnagyobb kérdés, mert a legtöbb helyen én úgy tudom, hogy nem is nagyon lesz szezon, de legalábbis el van halasztva. És én is így voltam vele, hogy ugye tavaly kiderült, hogy ugye van 3 darab gerincsérve, megcsináltam a rehabilitációt, úgy február vége fele azért már elég jól éreztem magamat, és pont úgy márciusban, amikor először újra válvédőt vettem föl, ugye jött ez az egész dolog, hogy akkor most kijárási tilalom, hát nem kijárási tilalom, ugye kijárási korlátozás van Magyarországon, és akkor hát ugye az ember gondolkozott, hogy jó, hát 1-2 hétig eltart, lecseng, és utána megy tovább az élet, és akkor utána jött az, hogy jó, hát addig persze online előadásokkal, ugye playbookot tanul az ember, meg különböző videókat néz, otthon edzeget, amennyire tud, de hát úgyis csak pár hétről van szó. És hát most itt vagyunk a 8. hét vége felé, és nem is az a kérdés egyébként, hogy mikor kezdünk edzeni, hanem hogy lesz-e miért edzeni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, én úgy gondolom, hogy Magyarországon lesz szezon ősszel. Ez azért merem így kimondani, mert ugye egy kevés csapatos bajnokságról van szó. Ha jól tudom, akkor talán a Kijev nem is lenne, hogyha össze lenne bajnokság. Ugye ez már csak a határlezárások miatt is egy elég nehéz ügy. Külföldön nehezebb a kérdés, mert hallottam minden, ugye Ausztriában kérni a szezont. Jelenleg ott az a rendelt van, hogy az olyan sportoknál, ahol nincs meg a másfél méter távolság, azt nem is lehet folytatni. Ugye a franciák már az idei szezont lemondták, és még nagyon sok európai ország is. Németországban is én úgy tudom a legfrissebb információim szerint, hogy a 13 csapat a 16-ból jelezte, hogy idén már nem kíván játszani. Úgyhogy nagyon érdekes kérdés, és ez ugye sportoknak nagyon nehéz úgy mentálisan fenntartani az állapotukat, illetve mind mentálisan, mind fizikálisan, hogy nem is biztos, hogy van szezon idén. Mindenkinek ez egy nagyon nehéz időszak lesz, mi akár csak GFL-be, akár Magyarországon is, mert ugye akárhogy is nézzük, amatőr sportról beszélünk, mindenkinek van egyéb elfoglaltsága is mellett általában, és hát könnyen a háttérre szorulhat a foci, hogyha nincs szezon, és onnan nagyon nehéz visszajönni.
Így van, itt azért vannak ilyen-olyan példák, hogy csehek augusztus 15-ben gondolkodnak, a franciák ugye kihátráltak ebből, sok nyugat-európai ország kihátrál ebből. Ha jól tudom, az osztrákoknál azért pedzegetik ezt a szeptember magasságát, de hát ott is azért elég nagy egyetértésnek kell születnie az elsőtől az ötöd osztályig, hogy mi történjen a bajnoksággal. Úgyhogy igen, azt én is úgy tudom, hogy Magyarországon nagy erőkkel folyik az egyeztetés, hogy történjen valami. De ha már fociról beszélünk, akkor ha idénbe gondolkodunk, akkor te melyik csapatban képzeled el a jövődet?
Hát ez nagyon sok. Igazából van egy csapatom, csak ugye a csapat még nem jelentette be, úgyhogy nem tudom, hogy erről szabad-e beszélnem.
Akkor ne fedjük fel ezt, mert lehet, hogy olyan titkokat szivárogtatunk ki, ami nem biztos, hogy jót jelent a csapat számára, vagy hát akkor te is egy más fénybe fogsz feltűnni. Akkor máshogy teszem fel a kérdést. Hosszú távon hol képzeled el a fennmaradó futballkarrieredet, mert hát láttunk olyan riportokat, ahol például leöregeztek.
Igen, igen, történtek ilyesmi. A tavalyi év Marburgban az egyik srác a Svébisol Unicornsba igazolt, és megszerezte a scouting riportot, amiben egyrészt megtisztelő, hogy szerepeltem benne, tehát úgy gondolták, hogy érdemes foglalkozni velem. Nagyon megtisztelő, hogy azt írták, hogy egy nagyon tapasztalt játékos. Az a megjegyzés, hogy ez azt jelenti, hogy egy kicsit öregebb, és az atletikusságával megmutatkozik, egy kicsit fájt, bevallom őszintén. Annak örültem, hogy ezek alapján azt gondolták, hogy fiatalabban atletikusabb voltam. Tehát, hogy ebben van valami olyasmi, hogy azt hiszik, hogy akkor sokkal gyorsabb voltam. Hát a karrierem folytatását igazából, hát nyilvánvalóan itthon fogom befejezni majd a karrieremet, legyen az akármikor is. Az, hogy az mikor lesz, azt még nem tudom pontosan megmondani, még szeretnénk azért 2-3 évet játszani legalább. Remélem, ugye a testem is engedi. Meglátjuk, hogy hogy alakul, hogy lesz-e még benne külföldi kaland. Igazából mondanám, hogy még szeretnék, de hát ugye, hogyha most idén nem nagyon lesz szezon külföldön, akkor nehéz így nyilatkozni erről.
Látsz egyébként a közeljövőben egy magyar bajnoki címet még a feltételezhető csapatban, vagy hát abban a csapatban, amelyikben te elképzeled magad, legyen az bármelyik?
Én mindenképpen azért jövök haza, hogy még egy magyar bajnoki címet begyűjtsön. Nem is igazából, vagy ezt most magyarul megfogalmazom, szóval nem is szeretnék olyan csapatban igazából játszani, aminek nincs esélye bajnoki címre. Nem tudnék csak úgy játszani, hogy csak azért, hogy együtt legyek egy társasággal, meg csak úgy elszórakozni, mindenképp olyan egyesületbe szeretnék játszani, aki minden alkalommal ugye úgy lép pályára, hogy ő a mérkőzés esélyese.
Nem felfedve a korodat, de te is szerintem már abban a generációban vagy, aki hát 2-3 év múlva a szögre kell, hogy akassza a sisakot és a cipőt, mert egyfelől jön egy nagyon erős utánpótlás, másfelől már a sérülések, illetve hát a, hogy mondjam, az élet is másfelé sodor majd titeket. Te is szerintem ezen a pályán vagy, akár csak most Marci van itt előttem, Cirok Marci, akivel szintén csináltunk egy ilyen podcastet. ő is hasonlóan áll hozzá a jövőhöz.
Igen, nagyon nehéz azért ez az egész dolog itt Európában, mert ugye nem profi sport, tehát akármikor játszottam külföldön, ott se kerestem annyi pénzt, hogy abból életem végéig megéljek itthon, sőt, akár azt is mondhatom, hogy egy évig nem élek meg belőle itthon. Itthon meg ugye gyakorlatilag ugye tagdíjat fizet majdnem minden csapatban minden játékos, tehát nem lehet erre egy életet feltenni, úgyhogy nyilvánvalóan nekem is el kell gondolkozni azon, hogy meddig lehet ezt folytatni. Rugóként bármeddig én úgy gondolom, ha más nem. Úgyhogy, de igazából én defensive back-et szeretek játszani, és abban meg már valóban, hogy te is mondod, viszonylag kevesebb év van hátra. Meglátjuk egyébként, főleg attól is függ, hogy most ugye a derekam, illetve a hátam hogy fogja bírni a felkészülést a továbbiakban. Ugye nem ütköztem tavaly október óta, lehet, hogy aztán az első ütközés után azt mondom, hogy ez volt a vége. Úgyhogy erről most nem tudok egyelőre nyilatkozni. Nyilván szeretném minél tovább folytatni, de hát azért igen, végesek az évek.
Szomorú lenne egyébként egy ilyen ütközés után azt mondani, hogy akkor köszönöm, ennyi év után nekem ennyi volt, de tegyük fel magunk elé azt a helyzetet, vagy képzeljük el, hogy eljön a karriered vége. Szeretnéd még a futball életbe mozogni? Most itt úgy gondolom, hogy a pálya mellett, nem pedig bármilyen tévés vagy média szereplést elvállalva, hanem úgy, hogy aktívan a bármelyik csapat edzői stábjába vagy elemzői között ott lenni.
Edzőként én nem vagyok benne biztos, hogy szeretnék dolgozni egyébként. Főleg nem úgymond ilyen nagyobb pozícióban, tehát mondjuk vezető edző vagy defense koordinátor vagy offense koordinátor. Ilyet én nem tudnék elképzelni magamról. Pozícióedzőként inkább, de abban se vagyok biztos egyébként, mert utálok a pálya szélén lenni, őszinte leszek. Inkább a pályán szeretek lenni. Nagyon nem szeretem az olyan helyzeteket, amikor ott állok, mondok valamit, hogy csináljam valaki valamit, amikor legszívesebben én bemennék és megcsinálnám azt. Vagy legalábbis megpróbálnám megcsinálni, aztán maximum elrontanám, viszont ezt nem szeretem, amikor a pálya szélén olyan úgymond tehetetlenül szemléli az ember, hogy most a játékosok végrehajtják-e a dolgokat, vagy nem.
És hogyha esetleg valami más futball közeli pozíció, nem tudom én, utánpótlás segíteni bármilyen téren, kapcsolat tartani, bármi hasonló?
Igazából azt mindig szoktam mondani egyébként, hogyha valaki szeretne külföldre igazolni, és vannak kérdései, akkor bátran keressen meg engem, az most teljesen mindegy, hogy milyen csapatba játszik, mindenkinek nagyon szívesen segítek. Az utánpótlás még talán egyébként jobban érdekelnem, főleg egyébként a defensive back-ekkel foglalkoznék, ha foglalkoznék valakivel, mert úgy gondolom, hogy az évek alatt azért nagyon sok dolgot megtanultam én is, illetve a más nem vissza tudom mondani azt, hogy mit mondtak nekem. Nálam nagyobb bajnokságokban is előforduló játékosok, azért volt két safety társa, aki az NFL-ben lehúzott egy-egy évet practice squadban, illetve első osztályú egyetemeken játszottak, és mindenképpen az ő tudásukat, illetve mentalitásukat érdemes lenne másoknak is hallania, és hát ugye, hogyha máshogy nincs rá lehetőségük, akkor általam.
Hát igen, azt gondolom, hogy egy 14-5-6-7 éves juniorkorú, serdülőkorú játékosnak az, hogyha ha azt hallja, hogy a kedvenc csapata, gyakorló csapatából jött GFL defensive back, ezt meg ezt mondta, az szerintem egy olyan élmény, vagy egy olyan tudás, ami tényleg párját ritkítja, úgyhogy hát ha más nem, azért ezen érdemes elgondolkodni.
Igen, hát egyébként ugye Sarlandban a safety társam, őt mindig mondta, hogy egyébként ellopta az életemet, de mindegy. Ő Hawaii Egyetemen játszott, és utána a Green Bay Packersben volt safety. Tudom, hogy ezzel gyakorlatilag az én két álmomat kilőttem, hogy Hawaii-on élni, és ugye a Packers-be játszani utána, és ő is hát ugye nyilvánvalóan mindent, amit mondott, nem csak azért, mert Packers játékos volt, de hát azért csak practice squadig vitte az egy NFL csapatba defensive backként, azért nyilván igyekeztem minél többet megtanulni tőle.
Igen, és akkor itt le is lőtted az utolsó kérdésemet, hogy fedd fel nekünk, hogy melyik NFL csapatnak szurkolsz, hát a Green Bay Packers, akkor honnan jött ez a szerelem, és most hogy hányadán álltok így a Packers-szel?
A szerelem az szerintem egyébként Magyarországon, nem vagyok egyedül ezzel, hogy a Louis életen nevű mesében találkoztam a Green Bay Packers-szel először, még Hát 10 éves koromban, nem tudom mikor, amikor mentek ezek a mesék a valamelyik csatornán, és abba szerepelt Vince Lombardi mester, illetve a Green Bay Packers, és hát akkor ugye az volt az egyetlen amerikai foci csapat, amit ismertem, és utána jóval később bejött az NFL ugye Magyarországra, és elkezdte adni őket a tévé, meg addigra már volt talán egy Madden videójátékom is, és akkor ott is rögtön kiválasztottam a Green Bay Packers, mert ugye az volt az egyetlen csapat, amit ismerek meg. Ugye már a mesében is láttad, hogy a szurkolók sajtot hordanak a fejükön. Nekem az egyik kedvenc, sőt a kedvenc ételem a rántott sajt, úgyhogy szerintem ez több-több okból is összefüggött. Azóta töretlen a szerelmünk természetesen, bár az idei draft után egy kicsit elgondol. Nem a Packers, hanem a GM iránt egy kicsit kevésbé nagy a szeretet éppen.
Na és mi váltotta ki ezt az elhidegülési folyamat elkezdését?
Ugye Aaron Rodgers azt mondta draft előtt nem sokkal, hogy 2005-ben draftoltak utoljára offense skill pozíciós játékost, ami ő volt. Idén draftoltak kettőt, két olyan pozícióra, amire semmi szükség. Ugye sikerült egy irányítót hozni, ugye nem kell bemutatnom szerintem senkinek a Green Bay Packers irányítóján, illetve sikerült egy futót hozni a második körbe, aki hát biztos jó játékos, hiszen NFL-be bekerült, de tavaly Aaron Jonesnak 19 touchdownja volt. Jamal Williamsnak a második számú futónak mit tenni, 6 touchdownja volt. Erre hoztak egy futót, illetve a liga legjobb irányítója helyett hoztak egy irányítót. Tehát sikerült két olyan játékost hozni, két olyan posztra, ami biztos, hogy felidegesíti a Rodgers-t, míg elkapót nem sikerült szerezni. Még a későbbi körökben sem, pedig a Packers honlapja azzal próbált mindenkit nyugtatni, hogy ne feledjük, hogy a későbbi körökben milyen elkapókat találtunk, ugye Jordy Nelson, Randall Cobb, de és a többiek. Na hát ott mondjuk elkapót pont nem sikerült hozni, ott sem. Tehát megerősítettünk két olyan posztot, amire nincs szükség, mi többit azt úgy hagytuk, ahogy.
Igen, itt azért heves érzelmek dúltak a Packers szurkolókban akkor, amikor ez a Jordan Love kiválasztás megkerült itt az első körben, illetve AJ Dillonról beszéltél, aki szintén egy futó szerepkörben bevethető játékos. Hát igen, lehet hozzáfűzni elég sok mindent ez a Green Bay Packers drafthoz, de itt azért 2-3 évben érdemes gondolkodni. Mit gondolsz?
Igen, igen, bocsánat, hogy beleszólok, 2-3 évre érdemes gondolkozni, de Rodgersnek még 4 évig van szerződése, tehát az irányító teljesen fölösleges volt.
Pont erre akartam kitérni, hogy mennyire gondolod azt, hogy itt egy szakítás lehet a két csapat, vagy a csapat és az irányító között, és hát lényegtelen, hogy most mennyi ideig van szerződése, de ha azt mondja Rodgers, hogy ő el akarja cseréltetni magát, vagy vágja ki bármilyen áron, akkor ott szerintem ő fogja kötni az ebetakaróhoz, és van annyira makacs és önfejű játékos, hogy elérje azt, amit szeretne.
Hát én nagyon bízok benne, hogy nem ez fog történni. Ugye manapság már látjuk, hogy az irányító azért viszonylag idősebb korban is még a pályán vannak Drew Brees, Philip Rivers, és ugye hát a legenda Tom Brady. És Rodgers is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni magát 40 pluszosan még a pályán. Én úgy gondolom, hogy korszakos tehetségről van szó, és bevallom, hogy szerintem Jordan Love-ot én nem tartottam annyira. A draft ugye 5., 6. legjobb, magasabbra értékelt irányítója volt, míg amikor Rodgers draftolták, ugye, akkor ő azért igazából Alex Smith-szel együtt ugye a két legjobb irányítóban benne volt. Ez más kérdés, hogy Alex Smith-t elvitték az első körbe, és Rodgers csak 24-ként a Green Bay, de alapvetően a két legjobb irányítóból volt az egyik, idén Jordan Love talán a 6. legjobb irányító volt, tehát nem hiszem, hogy ne lehetett volna máskor találni egy talán még jobb irányítót is.
Kicsit máshogy gondolkodunk erről, mint a Green Bay vezetése, de hát akkor szerintem így nagyjából körbe is értük azt a pár témát, amit szerettem volna érinteni. Nagyon izgalmas utazás volt ez Magyarországról, Finnországba, aztán Svédországba, majd Németországba, és visszakanyarodva a hazánkba. Köszönöm, Kristóf, hogy itt voltál ma velem, és megosztottad velem, illetve a hallgatókkal azt az élménysorozatot, ami itt ért az elmúlt, hát, 10-12-14 évben. Még egyszer meg szeretném köszönni neked a jelenlétedet, illetve a hallgatóinknak, hogy minket hallgattak, és hát ne felejtsétek, hogy ezek az adások, ezek nem egyszeri ilyen műsorok, mert ugye több magyar futballistával, vagy futballhoz kötődő arccal, illetve személyiséggel csináltunk ilyen adást. köszönöm, Kristóf, hogy ma
Én is.
beszámoltad a kis történetedet, úgyhogy egy szó mint száz. Hát köszönjük, hogy minket hallgatotok, és maradjatok velünk. Szia, Kristóf, sziasztok!
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!